Nem lehet rágyújtani a kocsmákban, éttermekben, szórakozó helyeken. A jövőben a parlament még tavasszal megszavazhatja a tiltást. Feljelentést tett a kormánybiztos a volt HM államtitkár a lakásvétele ügyében. Juhász Ferenc nem ment el a vizsgálóbizottság elé. Szemtanúk szerint kíméletlenül lövik a tüntetőket a líbiai kormányerők, nem tudni hány áldozat van, az unió nem avatkozik be. Széllel, hóval visszatért a kemény tél, a Délalföldön egy nap alatt 30 baleset történt, de az influenza lassabban terjed. Jó estét kívánok! Várhatóan betiltják a dohányzást az éttermekben, kocsmákban, szórakozó helyeken. Fideszes képviselők azt javasolják a parlamentnek, hogy a zárt légterű nyilvános helyeken egyáltalán ne lehessen rágyújtani. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár szerint népegészségügyi katasztrófa fenyeget, ha nem szorítják vissza a dohányzást. A parlament még tavasszal szavaz a 15 képviselő által jegyzett javaslatról, mivel a Fidesz frakció és a kormány is támogatja, valószínűleg el is fogadják.
Fent csak megízesítem a rummal. Megkóstolod?
A Szomszédok 89-es epizódjában a vagányság jele a dohányzás. Egészen 1987-ig a TV stúdiókban élőadásban is lehetett dohányozni. Most már csak a szabadban. Az egyik utolsó szál cigarettájára gyújt Ráhánc Tamás képviselő, civilben orvos. Kamaszkora óta dohányzik, jó ideje napi két dobozzal. Ő az egyik előterjesztője a javaslatnak, amellyel kitiltanák minden étteremből, kávézóból, munkahelyről a cigarettát. A hitelesség miatt is döntött úgy, hogy leszokik, a nyilvánosságot is bevonva. Három éve készítette a Szempont stábja ezeket a felvételeket. Bár dohányozni akkor is csak a kijelölt helyeken lehetett volna, a képviselők ezt sem tartották be. Júliustól itt sem lesznek kijelölt helyek, a parlament falain belül nem lehet majd dohányozni.
Azt mutatják, hogy nem csökkent.
Az egészségügyi államtitkár szerint népegészségügyi katasztrófa fenyeget, ha nem lépnek.
Minden ötödik halálesetet a dohányzással összefüggő betegségek okoznak. Ez a veszteség körülbelül kétszer több, mint az alkoholizmus, öngyilkosság, balesetek, erőszakos halál, kábítószerfogyasztás és éjsz miatt összesen elvesztett embereknek a száma.
Ennek a budai vendéglátóhelynek a tulajdonosai már régóta gondolkodnak azon, hogy dohánymentessé tegyék a helyet. Eddig a verseny hátránytól való félelem miatt nem lépték meg.
Képzelhetőnek tartom, hogy már a kötelező határidő előtt meglépjük azt, hogy a cigarettázást a falakon, illetve a házon kívül helyezzük.
Az Egészségfejlesztési Intézet szakértője szerint egy éven belül javulhatnak az egészségügyi statisztikák és a gazdasági mutatók is.
350-400 milliárd forint bevétele van az államnak a dohánytermékek forgalmának a jövedéki és áfa bevételeiből, ugyanakkor mind a világban, mind az egészségügyi világszervezet, mind hazai szakértők számításai szerint másfél-kétszer ennyibe kerül, tehát másfél-kétszer ekkora a kár, amit okoz a dohányzás.
Az unióban többféle szabályozás van. Írországban, Cipruson, Angliában és Spanyolországban teljes tilalom van a nyilvános helyeken. 9 tagországban csak elkülönített helyiségekben megengedett a dohányzás, a többi országban, mint eddig Magyarországon is, csak részleges korlátozás van. Nemzetközi tapasztalatok szerint a tiltás előmozdítja a végleges leszokást is. Írországban a 2004-es tiltás után 3 évvel a dohányosok 5%-a szokott le.
Nem ment el a Honvédelmi Minisztériumban történt visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság ülésére Juhász Ferenc. A volt miniszter közleményt adott ki, amelyben színjátéknak nevezte a testület ülését, és bejelentette, hogy lemond mentelmi jogáról, és akár a bíróság előtt is megvédi magát. Az elszámoltatási kormánybiztos közben feljelentést tett Fapán László, volt honvédelmi államtitkár lakásvásárlása ügyében.
És elmegy?
Ha meghívót kapok az albizottság ülésre, akkor igen. Az
a ezt mondta tegnap a híradónak Juhász Ferenc, aki végül nem ment el az ülésre. Hiába várták. Most ugyanis csak a Honvédelmi Bizottság tagjaként számítottak rá, és nem meghallgatásra hívták, mint volt minisztert. Az albizottság a honvédelmi tárcánál történt állítólagos visszaélésekről faggatta volna. Például arról, amiről a Hír TV Célpont című műsora számolt be. Ez szerint a vesztegetési ügyek egyik gyanúsítottja vallomásában azt állította, Fapán László volt államtitkár, egy viszkis dobozba rakott 4 millió forintról, azt mondta, a főnökének Juhász Ferencnek viszi. A másik egy ingatlan ügy. Ennek a zuglói társasháznak az egyik lakását vehette meg harmadáron a minisztériumtól Fapál László volt államtitkár. Az elszámoltatási kormánybiztost meg tudta hallgatni ma az albizottság. Budai Gyula itt jelentette be, hogy feljelentést tett a lakáseladás miatt.
Ebben a volt miniszter tevőlegesen részt vett azáltal, hogy olyan jellegű felmentést adott Fapál tekintetében, amely az én álláspontom szerint nem volt megadható, ezért megtettük a mai napon a büntető feljelentést.
A központi nyomozó főügyészség már megkapta a feljelentést, 3 napjuk van arra, hogy eldöntsék, indítanak-e nyomozást. Juhász Ferenc közleményében azt írta, lemond a mentelmi jogáról a miniszteri tevékenysége kapcsán, és ha kell, az igazságszolgáltatás előtt is megvédi álláspontját. A törvény szerint azonban mentelmi jogról csak szabálysértési ügyben mondhat le egy képviselő, büntető ügyben nem. A tábornokokat érintő feltételezett visszaélések ügyében tavaly januárban indított büntető eljárást a budapesti katonai ügyészség. A nyomozás néhány napja befejeződött, és megtörtént az iratismertetés is.
Az eljárás jelenleg az úgynevezett vádelőkészítés szakaszában van. A vádiratot körülbelül 2 hét múlva fogjuk benyújtani a Fővárosi Bíróság katonai tanácsához.
A katonai bíróság várhatóan ősszel kezdi majd tárgyalni a tábornokok ügyét.
Indokolatlan és aránytalan kifizetéseket lát az elmúlt 8 év visszaéléseit vizsgáló albizottság a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatnál összesen 20 milliárd forint értékben. A Fidesz és a KDNP szerint a Hiller István volt kulturális miniszter által 2007-ben létrehozott szakszolgálatnak megkérdőjelezhető módon adott pénzt a kormány, elsősorban restaurálásra. Hiller István a Híradónak azt mondta, hogy a munkákra szükség volt, és ha az albizottság törvénytelenséget talált, akkor tegyen feljelentést.
Így néz ki az egyik Pest megyei múzeum által restaurált római kori leletanyag. És ilyen a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat által elvégzett munka. Pedig a szakszolgálatot direkt a szakszerű restaurálásra hozta létre a Gyurcsány kormány még 2007-ben. A Fidesz és a KDNP szerint a szervezet elvette a múzeumoktól az ásatás jogát. A központosított restaurálásnak viszont minőségromlás lett az eredménye. Az elmúlt 3 év alatt restaurált leleteken várhatóan újra dolgozni kell majd. Ráadásul szerintük a Hiller István volt szocialista kulturális miniszter által létrehozott szakszolgálat indokolatlanul sok támogatást kapott.
A számítások szerint kb. 20 milliárd forint az, ami az elmúlt évek közös tevékenysége folytán kérdéses vagy nem olyan helyre származott el, annak rendeltetésszerűen mennie kellett volna.
Az elmúlt 8 év kulturális visszaéléseit vizsgáló albizottság gyanús kifizetéseket is talált.
Van egy olyan munka elvégezve és kifizetve 87,5 millió forintért, amire azt mondják a közbeszerzési szakértők, akik ilyen régészeti feltárásokat ismernek és ezzel foglalkoznak, hogy megoldható 30-ból.
A Gyurcsány kormány kulturális minisztere szerint egy-egy nagyobb beruházásnál, például az M6-os építésénél szükség volt a gyors, összehangolt, a központból odavezényelt restaurátori munkára. Hiller István szerint ennek köszönhető, hogy nem csúszott az autópálya átadása.
Ilyenkor össze kellett fogni. Azt kellett mondani, hogy legyen egy olyan központi irányító szervezet, amely jól képzett régész munkaerőt, és sok kisegítő személyzetet is tud egy adott területre irányítani. Na, ezt verték szét.
A visszaéléseket vizsgáló albizottságnak egyébként Hiller István is a tagja. A képviselő eddig egyetlen ülésen sem jelent meg.
Tátrai Miklósra, a Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójára hárította a felelősséget a sukorói telekcsere ügyében egykori helyettese. Benedek Fülöp a Fejér megyei bíróságon tanúként azt mondta, hogy szabálytalannak tartotta a telekcsere szerződését, ezért ő nem írta alá. Benedek ezt abban a perben mondta el, amelyet a magyar állam indított a sukorói telket megszerző Joav Blum izraeli üzletember ellen. Benedek szerint számos iratot utólag az irattárban csatoltak a dokumentumokhoz, hogy a szerinte példanélküli telekcserét tisztává tegyék. Soron kívül vizsgálja az Alkotmánybíróság azt a beadványt, amelyet a Fővárosi Bíróság a Biszkú ügy kapcsán nyújtott be. Ebben a nemzetszocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadását bűncselekményé minősítő szabályok alkotmányosságának vizsgálatát kérték. A kádári diktatúra belügyminisztere ellen az ügyészség januárban emelt vádat a kommunizmus bűneinek nyilvános tagadása miatt. Az alkotmánybírósági panasz elbírálásáig a Fővárosi Bíróság a Biszkú Béla elleni pert felfüggesztette. függesztette. Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja. 64 éve ezen a napon tartóztatták le Kovács Béla kisgazda főtitkárt, amiért kiállt a kommunistákkal szemben. A diktatúra áldozatainak számáról a történészek máig vitatkoznak, de becslések szerint elérte az 1 milliót Kelet-Európában.
1947. 12. 28-ig
Nagy Klára Róza egy a kommunizmus több millió gyermek áldozata közül. Nevelőapja csendőr volt, ezért vitték el alig 15 évesen. 10 évig raposkodott szibériai lágerekben. Ő túlélte, de a kínzások és az éhezés miatt körülbelül 20 millióan haltak meg csak a gulágokon.
Éjjel mindig faggattak, vallattak, napközben nem lehetett aludni. Enni nem nagyon adtak, megvonták a rendes napi élelmet is. Hát, hogy kényszerítették az embert így, hogy mondja már, amit ők akarnak.
Egy osztálytársával levelezett, ez volt a bűne Madaras Ferencnek. Az osztálytársa disszidens volt, így őt kémnek és hazaárulónak bélyegezték. 1300 internáltal együtt a Recski kőfejtőben dolgoztatták, ahol általános büntetés volt a gúzsba kötés.
Még a veréstől is borzasztó rosszabb volt az a kínzásmód, hogy éheztünk. Ezért volt olyan is, nem is egy, hogy éhen halt.
10 000 főként polgári családot hurcoltak a hortobágyi kényszermunkatáborokba. Balassa Zsuzsa édesapja a világháború alatt katonatiszt volt, ezért lettek a rendszer ellenségei. Azt mondja, az egész élete tönkrement.
Megbélyegzetteklen lettünk, és X-es kategóriából akármit csináltam, hiába voltak jó eredményeim, nem vettek föl egyetemre. És hát egy küszködés volt az élet a nulláról. Megbélyegzettem indulni a nulláról a családnak.
A kommunizmus megvalósult formái ellentétesek voltak megalkotóik elképzeléseivel. Az ideológia nevében mindenféle társadalmi közösséget megpróbáltak szétzúzni és átformálni. A terror nem csak fizikai erőszakot jelentett, az üldözötteket lelkileg is tönkretették. A kommunistákkal szembeni kiállása miatt Kovács Béla kisgazdapárti politikust 1947-ben ezen a napon a Szovjetunióba hurcolták és évekig fogságban tartották. Az országgyűlés 2000-ben nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává.
Az emléknapról az ország több településén és minden középiskolában is megemlékeztek. A közszolgálati média is egész nap foglalkozott a kommunizmus áldozatainak emléknapjával, tematikus beszélgetésekkel, filmekkel.
Kovács Bélát, akkor amely egy szovjet kommunista hatalom, törvénytelenül börtönbe zárattak.
Gyerekek emlékeztek ma a kommunizmus áldozataira abban a pécsi általános iskolában, amelynek elődjébe járt a kisgazda főtitkára.
Mit tudunk általánosságban elmondani a kommunista rendszerekről?
Ebben a soproni gimnáziumban egész nap rendhagyó történelem órákat tartottak. A diákok szerint fontos, hogy most már mindenki nyugodtan beszélhet az áldozatokról.
Nap mint nap találkozhatunk olyan emberekkel, akiknek rokonait, nagyszüleit ilyen táborokban érte a halál, és megkeserítették az életüket, anyagilag kisemmiszték a családokat.
A Terrorháza Múzeumban is egész nap tárlatvezetést tartottak a diákoknak.
Mi azóta se nem mehettünk vissza, azóta is mások laknak a házainkban, mások használják a földeinket, tehát mindent elvettek.
És személyes élettörténetek felelevenítésével és filmvetítéssel emlékeztek a kommunizmus délvidéki áldozataira a parlamentben. Schmidt Pál köztársasági elnök a Terrorháza Múzeum előtt mécses gyújtott és néma főhajtással tisztelgett a kommunizmus áldozatai előtt. A közszolgálati médiumok egész nap filmekkel, beszélgetésekkel emlékeztek a kommunizmus áldozataira. Az M1-en este 9:30 után Sára Sándor a Feldobott kő című játékfilmjét vetítik. A történet szerint a főszereplő édesapját az 50-es években ártatlanul börtönbe zárják, ezért fiát nem veszik fel filmrendezőnek, így kénytelen munka után nézni.
A Brüsszelben tárgyaló miniszterelnök szerint az Európai Unió magyar elnöksége eddig elvégezte a kitűzött feladatokat. Orbán Viktor az energiastratégia és a közös gazdasági kormányzás kidolgozásáról tárgyalt az Unió kormányközi tanácsának elnökével, Herman van Rompuy-jel. A kormányfő a megbeszélések közben a híradónak azt mondta, hogy az euróövezeten belüli és kívüli uniós tagállamoknak egyaránt csökkenteniük kell államadóságukat.
Nekünk a munkaerőpiacunkat sokkal rugalmasabbá kell tenni annál, mint amilyen javaslatok eddig napvilágot láttak a francia-német javaslatból. Nekünk a nyugdíjrendszer átalakításában sokkal több mindent kell tenni, messzebbre kell menni, mint amit egyébként az ő javaslataik eddig felvetettek.
Berepülési engedélyre vár Líbiába az a repülőgép, amely a kintreket magyarokat hozná haza. Amíg ez nincs meg, addig nem tud elindulni Budapestről. 50-60 magyar állampolgár van Líbiában, és eddig egyiküknek sem esett baja. Az Európai Unió és a NATO még csak vizsgálja, hogy mit tehet a népére támadó líbiai diktátor ellen. Eközben Tripoliban többfelé is tüzet nyitottak a tüntetőkre a Kadafihoz hű biztonsági erők a pénteki ima után. Az áldozatok számát egyelőre nem tudni.
Vérbe folytják a tömegtüntetéseket, amelyek a pénteki ima után kezdődtek Tripoliban. Az emberek, amint kiléptek a mecsetekből, azonnal Kadafi ellenes jelszavakat kezdtek kiabálni, pedig az utcákat előzőleg előzönlötték a milicisták. Többfelé is tüzet nyitottak a tiltakozókra a líbiai fővárosban. Szemtanúk szerint a rendfenntartók válogatás nélkül lőttek a tömegre, az utcákon halottak fekszenek. Kadafi és hívei előre számolhattak a tüntetésekkel, mert a pénteki ima minden muszlim férfinak kötelező, és ilyenkor hatalmas tömeg gyűlik össze. A tunéziai és az egyiptomi elnök is pénteken bukott meg. A Tripoliba vezető utakat harckocsik és elitkommandósok védik, nehogy az ellenzék a fővárosba is bejusson. Már csak Tripolit és közvetlen környékét ellenőrzi Kadafi és serege. Azokat a városokat sorolják a tüntetőkhöz átállt katonák, amelyek már a líbiai ellenzék kezén vannak. Ezen a felvételen az látszik, amikor a katonák a hét elején átálltak a felkelőkhöz Bengáziban. A keleti ország részben a laktanyák kiürültek, mert a hadsereg ottani egységei nem voltak hajlandóak a líbiaiakra lőni. A nyugati ország részben gyakran külföldi zsoldosok lövik a tüntetőket. Ezek a férfiak is azok, az átállt katonák fogták el őket. Ahonnan már elűzték Kadafi embereit, ott napok óta ünnepelnek a líbiaiak. Bengáziban, ahonnan a felkelés elindult a múlt héten, ezrek imádkoztak közösen Líbia jövőjéért a pénteki imán. A külföldi országok folyamatosan menekítik ki állampolgáraikat. A határok továbbra is nyitva vannak, a vendégmunkások tömegesen menekülnek Tunéziába és Egyiptomba Líbiából.
Rendkívüli ülésre hívta össze a NATO főtitkára az Észak-Atlanti Szövetség tanácsát a líbiai helyzet miatt délután. Anders Fogh Rasmussen Gödöllőn az uniós védelmi miniszterek találkozóján azt mondta, hogy egyelőre a humanitárius segítségnyújtás a legfontosabb feladat Líbiában. Az Európai Unió várhatóan fegyverszállítási embargót és vízumtilalmat vezet be Líbia ellen, és vagyonbefagyasztást rendel el a Kadafi családdal szemben.
A NATO főtitkára a köztársasági elnöknél kezdte magyarországi látogatását. Schmidt Pállal Magyarország feladatairól és az arab világban zajló eseményekről is tárgyaltak. Anders Fogh Rasmussen ezután közölte, hogy a líbiai válság miatt rendkívüli ülésre hívta össze az Észak-Atlanti Szövetség tanácsát. Gödöllőn az Európai Unió védelmi minisztereinek tanácskozásán konkrét lépésekről még nem beszélt. A legfontosabb feladat a veszélyben lévő emberek kimenekítése és a humanitárius segítségnyújtás. Ebben nagyon fontos, hogy a NATO és az Európai Unió együttműködjön, mondta a NATO főtitkára. Az Európai Unió semmiféle katonai akciót nem tervez Líbiában, de megfontolja a szankciók bevezetését, jelentette be az Unió külügyi főképviselője. Az Európai Unió szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal és az ENSZ biztonsági tanácsával az ügyben. Célunk a demokratikus átalakulás előmozdítása, nem csak Líbiában, hanem az egész régióban, mondta Catherine Ashton. Franciaország és Nagy-Britannia közösen kéri a biztonsági tanácstól, hogy vezessen be fegyverembargót és pénzügyi szankciókat Líbiával szemben. És azt is javasolják, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság emeljen vádat a líbiai vezetők ellen.
A Nemzeti Nyomozóiroda elfogató parancsa alapján Szlovákiában őrizetbe vették József Rohácsot, akit tavaly októberben a fővárosi bíróság 2 év börtönre ítélt egy meghiúsult robbantásos merényletben játszott szerepe miatt. Egyelőre sem a rendőrség, sem pedig az ügyészség nem árulja el, hogy a szlovák férfit most milyen ügyben akarják gyanúsítottként kihallgatni. Rohácsot korábban a BRFK összefüggésbe hozta az 1998-as budapesti robbantás sorozattal, köztük az Aranykéz utcai merénylettel is. Az akkori hivatalos tájékoztatás szerint a férfi, aki az Aranykéz utcában felrobbantott polszki Fiatot vásárolta, a Rohács által irányított szlovák bűnözői kör tagja volt. Abban az ügyben nem gyanúsították meg, mert nem volt ellene elegendő bizonyíték. Komoly fennakadásokat okozott a havazás az ország keleti részén, volt, ahol egy nap alatt több mint 30 centi hó esett. Szegeden a rendőrség egy időre leállította a kamionokat és a nagyobb járműveket. A közútkezelő gépei ugyanis nem győzték takarítani a felüljárókat és a hidakat. A városban csak délutánra állt helyre a közlekedés, és sok volt a baleset.
Pörgő kerékkel, rendőri felvezetéssel lépésben tudott csak a szegedi hídra felmenni ez a kamion. Annyira csúszott az út, hogy a többi teherautót már fel sem engedték. Hatalmas, több kilométeres dugó alakult ki a városban az éjjel, rendőrök irányították a forgalmat. A buszmegállókban, a járdákról is lapátolták a havat, de a gyalogosok mégis arra panaszkodtak, hogy nehéz volt közlekedni.
Babakocsival lehetetlenség közlekedni.
Dugók miatt leáll a forgalom, és nem tudunk haladni. Ez az egyik probléma, a másik probléma pedig az a rendkívüli havazás, ami ugye erre aztán, hogyha az ember fölkészülne, cég fölkészülne, akkor itt olyan állományt kéne fönntartani, aminek képtelen volna megfizetni a költségeit.
Több mint 30 baleset történt egy nap alatt, és a mentőket is harmadával többször riasztották a délalföldön.
Elestem az utcán is, a kézfejemnél, kis ujjamnál elterett.
A legtöbben a csúszós utakon és járdákon elszenvedett balesetek miatt mentek kórházba, törésekkel, zúzódásokkal, influenzás betegből viszont kevesebb van.
Egy kemény hidegben lassabban terjed a járvány nyilvánvalóan. Én azt gondolom, hogy másodlagosan befolyásolja csak az időjárás a járvány terjedését.
Ahol jelenleg havazik, azok a területek kékkel látszanak.
Óriási széllel érkezett a hó, egy nap alatt 35 cm esett. Ennyi hó nagyjából 6 évente esik a délalföldön.
Az enyhébb, melegebb idő még nem jön a következő 5-10 napban, marad a hideg télies idő.
Délutára helyreállt a közlekedés Szegeden, de a hétvégén megint jön a hideg. Akár mínusz 15 fok is lehet, de már hó nélkül.
A jövő héten elhagyhatja a kórházat Bálint György, akit 10 napja a zebrán ütöttek el Budapesten. A Magyar Televízió Ablak című műsorában Bálint gazdaként ismerté vált kertészeti szakértőt nyílt törésekkel életveszélyes állapotban vitték kórházba. Stábunknak azt mondta, nem emlékszik a balesetére, és amint tud, kimegy a kertjébe.
Minden erőmet összeszedem ahhoz, hogy minél gyorsabban fölgyógyuljak. Legalább annyira, hogy láthassam azt, hogy nyílik ki a természet.
A Bálint Györggyel készült interjút hétfőn délelőtt a Nappali című műsorban láthatják itt az M1-en. Drogdílert fogtak el civil ruhás kommandósok Nyíregyháza külterületén. A férfit egy parkolóban állították meg, megpróbált elszaladni, de végül elfogták.
Fogd meg!
A kommandósok a 4-es út közelében állították meg a férfi autóját. A drogdíler az erdőn keresztül próbált elmenekülni. A rendőrök elfogták a férfit, azonban sem nála, sem a kocsiában nem találtak kábítószert. Ezért az üldözés útvonalát kereső kutyákkal is átvizsgálták.
Nagyon ügyes, jó kutya!
Rebeka, a német juhász néhány perc alatt megtalálta a futás közben eldobott, a hóban szinte láthatatlan fehér port tartalmazó zacskót.
Hát ilyen fehér port, szintén csomagolva.
A zacskóban 30 g kokain volt, a férfi lakásán a nyomozók még 20 g-ot találtak. A drog fekete piaci értéke a higítástól függően akár 1 millió forint is lehet. A vérvizsgálat azt is kimutatta, hogy a terjesztő fogyasztott is a kábítószerből.
Együttműködésre készül a vidéki online médiumokkal a Magyar Távirati Iroda, mondta Szabó László Zsolt, a hírügynökség vezérigazgató helyettese egy zalakarosi konferencián. A rendezvényen Szalai Anna Mária, a médiahatóság elnöke arról beszélt, hogy az új szabályban az az egyik legkorszerűbb elem, hogy a médiumok a reklámpiacon már létező önszabályozó testületeket hozhatnak létre. Most pedig nézzük, hogy mi lesz még ma este az M1-en. 9 után este Szőlősi Györgyivel. Szervusz, jó estét, Györgyi, mi lesz nálatok?
Jó estét kívánok, mi is foglalkozunk Líbiával, kapcsoljuk majd Algaui Hesnát Egyiptomból. És várjuk ide a stúdióba Kubatov Gábort, a Fradi ma megválasztott elnökét. Kérdésünk pedig az, hogy önök szerint mi kell a Fradi sikeréhez. Aki szerint több pénz, az küldje az A-t, aki szerint jobb szakemberek, küldje a B-t, és aki úgy gondolja, hogy az utánpótlás nevelésen múlik minden, küldje a C-t a 0630 555 55 15-ös telefonszámra. 9 óra után 5 perccel kezdünk, várjuk önöket.
Köszönjük szépen, most pedig nézzük a híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. Nem lehet rágyújtani a kocsmákban, éttermekben, szórakozó helyeken a jövőben, a parlament még tavasszal megszavazhatja a tiltást. Feljelentést tett a kormánybiztos a volt HM államtitkár lakásvétele ügyében, Juhász Ferenc nem ment el a vizsgálóbizottság elé. Szemtanúk szerint kíméletlenül lövik a tüntetőket a líbiai kormányerők, nem tudni hány áldozat van, az unió nem avatkozik be. A sporthírekkel jön Deák Horváth Péter, aztán időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb az M1-en lesz 23:35-kor, Lujvics Tamással. Tudósítóink közben a harcok sújtott a Líbia felé tartanak, őket már az estében és később is kapcsoljuk majd. Én köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!
Elvitték apádat.
Az, hogy eljött dolgozni, mindenképpen a becsületére válik. Mehetett volna egyetemre is, nem?
Nekünk jutott az a megtisztelő feladat, hogy szocialista tanyaközpontok létrehozásával az évszázados elmaradottságot megszüntessük.
Én a földemet semmilyen tanyaközpontél oda nem adom.
Az éjjel elvitték a férfiakat.
Számon kérik tőled a történelmet. Kért számon a történelemtől az ember.
Balázsovics Lajos. Feldobott kő. Sára Sándor filmje. A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. Ma este az M1-en.
Állami vagy szponzori pénzből finanszírozzuk-e a sportot? Pro és kontra a sport támogatásokról. Hiány a háztartásokban, vagyis életkölcsönből. Hogyan gazdálkodnak a magyar családok? Brazil, amerikai, német, magyar, koreai. Sorozatfalók mindennapjai, avagy mitől izgalmas Izaura, Vágási Feri, Linda vagy Csoki Juing. Mindennapi hősök, mindennapra.
Szempont. Vasárnap 20 óra 5 perckor az M1-en.
Semmi sem szent. Tolvajdult fel egy kriptát is a szegen.
Ennek nincsen lelke, nincsen szíve. Nincsenek semmi.
Az ismeretlen két héttel a temetés után törte fel a koporsót és elvitte a halott nyakláncát, fülbevalóját, de még a rózsafűzért és azt a csokoládét is, amit a család útravalóként tett a sírba.